amelynek a címe Van-e lélek, mi a lélek? Ezt a vitaműsort Sipos Júlia fogja levezetni, és akik részt vesznek benne, Plé Csaba nyelvész, pszichológus, és Isvara Krishna Dász, Tasi István, kultúrantropológus, Vajsnava teológus. Megkérem őket, hogy fáradjanak a színpadra, köszöntsük őket szeretettel, és miközben átrendezzük a színpadot, akkor egy pár mondattal bemutatnám a résztvevőket. Plé Csaba, nyelvész, 83-ban lett kandidátus, 97-ben pedig akadémiai doktor pszichológiából. 98 óta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Fontosabb kutatási területei a pszichológia története, kognitív tudomány, különös tekintettel a nyelv és a megismerés kapcsolatára. A Budapesti Műszaki Egyetem Információ és Tudásmenedzsben tanszékvezető egyetemi tanára. Ugyanott a Kognitív Tudományi Központ igazgatója és egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem pszichológiai tanszékén. A Magyar Filozófiai Társaság elnöke volt, majd 1997-től a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője. 96-ban a Magyar Tudományos Akadémia akadémia díját kapta pszichológia történeti könyvéért. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára. Vita partnere Isvara Krishna Dász, kultúrantropológus, Vajsnava teológus. Teológusi diplomáját a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán szerezte. Kutatási területei a hinduizmus irányzatai, összehasonlító vallástörténet, a modern tudomány kulturális hatásai. A főiskola munkájában most is óraadó tanárként részt vesz, és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet vezetőjeként a modern tudomány, illetve az ősi indiai védikus írások összehasonlító elemzésével foglalkozik. Több könyve megjelent már a tudomány és a vallás határterületeit érintő kérdésekben. A vitaműsort pedig levezeti Sipos Júlia, szociológus. Az ELTE állami és jogtudományi karán szerzett doktori diplomát, majd az ELTE bölcsészkarán szociológusként diplomázott. Elvégezte a Bálint György újságíró iskolát, jelenleg a Magyar Rádió tudományos szerkesztőségének tagja. Akkor várjuk szeretettel a vitát.
Köszönjük szépen ezt a részletes bemutatást. A következő vita úgy zajlik, hogy először Istvántól látunk majd egy vetített képes kis előadást, és hallunk, utána Plé Csaba professzor úrtól, és utána következik maga a beszélgetés, a vita, és utána természetesen, mint hogy eddig is, most is lehetőség lesz kérdéseket feltenni.
Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Hallhattunk itt a tudat kérdéséről már többféle szempontból, és ebben a vitában a modern tudomány jelenlegi felfogásával fogjuk ezt összevetni Plé professzor úr segítségével, ami az én számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy zavarba ejtő feladat és lehetőség is egyben. Ennek van egy olyan rejtett oka is, amit önök nem tudnak, de Plé professzor úr nekem elárult, hogy egy bizonyos módon, amit ha akar majd megemlít, még támogatja is a közönségünket, ami számomra azért izzasztó gondolat, mert az ember hogy tud vitatkozni valakivel, aki támogatja és segíti, úgyhogy csak a megbocsátását tudom kérni, hogyha nem fogunk mindenben egyetérteni. De ez egy filozófiai téma, és nyilvánvalóan mindenki a saját álláspontját és nézetét fogja képviselni. Én az elkövetkező néhány percben, valóban néhány dián keresztül szeretném vázolni azt a konfliktust vagy nézetkülönbséget, amely fennáll a modern tudomány tudatszemlélete és a védikus írások tudatszemlélete között, és aztán folytatjuk a beszélgetést. A címe tehát ennek a kis bemutatónak is ez, hogy van-e lélek, mi a lélek. Először is hallhattunk róla, hogy ez a lélek kérdés szorosan összefügg a tudat problémájával, ami a leghétköznapibb tapasztalatunk, és éppen ezért talán keveset is gondolkozunk róla, hogy mi ez a tudat, de mindannyian átéljük a tudat élményét, hiszen mindannyian tapasztaljuk a világot. Két definíciót írtam fel, bár rengeteg meghatározása létezik, akár pszichológiai, akár filozófiai szempontból. Az egyik a magyar értelmező kézi szótárnak az egyik meghatározása, az a tény, lelki élmény, hogy tudunk valamiről. Ez a tudat. A másik meghatározás, ez pedig stílszerűen Plé Csaba professzor úrtól származik, képesség a viselkedés előre megtervezett irányítására, és az élmények közvetlen, személyes átélésére. Szóval ez a tudatképesség, vagy tudatjelenség az, ami megkülönböztet bennünket az élettelen és a tudatlan dolgokról, de az eredete ennek a képességnek, ez rendkívül rejtélyes és vitatott. Nyilván, hogy a filozófia történetben rengetegféle irányzat vagy felfogás alakult ki a tudat, az elme, a lélek, a test viszonyáról, amelyről már szintén hallhattunk ma. Én most nagyon leegyszerűsítve és sarkítva a kérdést, két felfogást állítanék egymás mellé. Az egyik szerint a tudatunk, ez a képességünk, hogy képesek vagyunk a viselkedésünk irányítására és a személyes tapasztalataink átélésére, ez szerint ez az agynak a terméke. Szóval valahogy az anyagból születik a tudat, ami azt is jelenti, hogy a halállal együtt ez a képesség megszűnik, és az egyéni tudatunk egyszer és mindenkorra véget ér. Ugye éppen ezt teszi ezt egy világnézeti kérdéssé is, hogy ez valóban így van-e. A másik szemléletmód, amely az ősi védikus írásokra jellemző, de ahogy hallhattunk más dualista iskolákra is, ez szerint a tudat független az anyagtól, egy eredetileg különállóan létező szubstancia, egy különálló egység, mondhatjuk, hogy természet feletti eredetű, abban az értelemben, hogy nem az anyagi természetnek a terméke, és csupán befolyásolja a testet, vagy áthatja az agyat, illetve a testet a tudattal. Szóval ez a két alapvető felfogás, amelyet azt hiszem, hogy nagyjából itt képviselni fogunk. Természetesen mind a kettőben vannak témák, vagy eltérések, még egy adott felfogáson belül is, de a két fő vonal, amelyen haladhatunk, azok ezek. A tudományos dilemmák a testtel kapcsolatban egy híres Amerikában élő magyar agykutató tollából. Hogyan válik ki a tudat nélküli neuronokból? Ja, mindenki számára érthető ez a felvetés, az agyunkban ugye, sok milliárdnyi neuron, egysejtű élőlény él, és ezek aktivitást mutatnak, kapcsolatban vannak egymással, de ugyanakkor nincs tudatuk, legalábbis nincs emberi tudatuk. És rendkívül rejtélyes, hogyha azt a filozófiai alapfeltevést fogadjuk el, hogy az anyagból vagy az agyból születik a tudat, akkor hogy születne ezeknek az egysejtő élőlényeknek a kapcsolatából meg az az egységes tapasztalat és egységes tudat, amellyel mi rendelkezünk. És magának a tudatnak a helyét nem is tudja a tudomány lokalizálni, amennyire az ismereteim terjednek, hogy maga ez az alapjelenség, a képességünk a tudatosságra, ez az agyban hol van. Lehet, hogy sok mindent meg tudunk határozni az agyban, hogy milyen tevékenységek mivel függnek össze. De nagy kérdés, hogy ez a tudat valóban az agyban születik-e, vagy az agy csak közvetíti a tudatot. De alapvetően ez a materialista megközelítés, amely alapján a jelenlegi tudományos magyarázatok vagy feltételezések születnek, hogy a tudat az agy működésének a terméke. Valamilyen részen, vagy a neuronoknak az együttműködéséből, vagy ugye, valamilyen hullámok, ez hozza létre azt az egységes tudatot, amit tapasztalunk. Ezzel kapcsolatban a fontos tudnivaló az, hogy bár ez az alapkoncepció létezik, hogy a tudat az anyagból születik, de nincs egy általánosan elfogadott vagy bizonyított magyarázat arra, hogy hogyan. Ez teszi élővé mind a mai napig a másik lehetőséget, hogy a tudat ez nem anyagi eredetű. A probléma ugyanis ez, létrejöhet-e a tudat az anyagból, mert minden alapelem, ami a testünket felépíti, ez tudatlan. Ugye, testünkben ugye, szerves vegyületek vannak, ezek szénből, nitrogénből, hidrogénből, kénből és a többi sok-sok alapelemből épülnek fel, amelyek mind tudatlanok. Szóval el tudjuk-e képzelni, hogy sok tudatlan dolgot egymás mellé rakunk, akkor abból tudatos lesz, ugye bármennyi szénnek, hidrogénnek, oxigénnek a keverésével, még ha oly aprólékosan keverjük is őket, hogy egy emberi testet össze tudnánk rakni, ott jelen lenne-e a tudat. És itt egy logikai problémához is érkeztünk el, hogy az agyműködést és a tudat működését egyidejűleg tapasztaljuk. Amíg élünk, addig tudatosak vagyunk, és amíg élünk, addig működik az agyunk. Van tudatunk, és működik az agyunk. A logikai kérdés az, hogy melyik előzi meg a másikat. Melyik az ok, és melyik az okozat. A tudat eredményezi az agynak a működését, vagy pedig az agy működése eredményezi a tudatot. Egy egyszerű példát hoztam fel, nem tudom, hogy elég szerencsése, de én legalább ezen keresztül jobban meg tudtam érteni ezt a kérdéskört. A nap felkeltekor a kakasok kukorékolnak. És hogyha egy gyerek először tapasztalja ezt a jelenséget, vagy mondjuk egy idegen bolygóról érkezne valaki, aki ezt látja, akkor felmerülhetne benne az a kérdés, vagy az a feltételezés, hogy a kakas kukorékolása arra készteti a napot, hogy felemelkedjen. De ez nyilvánvalóan egy logikai hiba, mert két jelenségnek az egyidejű bekövetkezése nem jelenti feltétlen azt, hogy egyik a másiknak az oka, lehet, hogy a másik az egyiknek az oka, vagy az is lehet, hogy a kettő egymástól független. Szóval mi a helyzet vajon a tudat működése és az agy működése között? Okozza-e valamelyik a másikat, vagy nem? Az anyagnak a kukorékolása eredményezi a tudatot, vagy a napnak a felkelte, a tudat eredményezi a kakasnak a kukorékolását. És ezt a felfogást is támogatják filozófusok, vagy akár kortárs tudósok. Egy idézetet említenék dr. Wilder Penfield kanadai sebésztől, már nem él, a tudata elhagyta a teste. 4 évtizedig foglalkozott az agynak a kutatásával, és halála előtt néhány nappal az alábbi kijelentést tette. Kénytelen vagyok azt feltételezni, hogy létünket két alapelemből kiindulva kell megmagyarázni. Az agy egy számítógép, és olyan valami programozza, ami rajta kívül van. Számomra ez azért volt érdekes, hogy az uralkodó elképzelés, vagy a tudomány főáramában vallott elképzeléssel szemben, ahol a tudat anyagi eredetét hangsúlyozzák, és arra próbálnak hipotéziseket kidolgozni, léteznek olyan tudósok is, akik a saját megfigyeléseik és tapasztalataik alapján azt mondják, hogy nem sikerült a tudatot leredukálni vagy visszavezetni az agyra, hanem úgy néz ki, vagy az is egy lehetséges modell, hogy a tudat független, magasabb rendű az agyhoz képest, és csak használja az agyat. Még néhány dia van. Ez pedig a másik elképzelés, amit nevezhetünk dualista magyarázatnak. Ez szerint tehát a tudat magasabb rendű, mint az agy, és a tudatnak, a tudatos egységnek, természet fölötti anyagtalan tudatos egységnek a jelenléte idézi elő mind az életjelenségeket, beleértve a tudatot is. A nagy kérdés az, hogy dönthetünk-e a kettő között? Ugye bármilyen módon is gondolkozunk, vagy gondoljuk, hogy gondolkozunk, az életünk egy döntés ebben a kérdésben. Ugye valamit gondolunk arról, hogy létezünk-e a halál után, vagy nem, mi történik a tudatunkkal a halál után, de el lehet-e dönteni, van-e valamilyen támpontunk, fogódzónk, vagy csak két elkülönült filozófiai rendszer létezik, és az ember csak filozófiai alapon képes közöttük választani. Az én számomra három jelenség az, amely a tudatnak a transzcendenciája és az anyag felettisége irányába billenti a mérleget. Ez a három jelenség a halál közeli élmények jelensége, az igazolt reinkarnációs emlékek, és a hiányos aggyal rendelkező, mégis épp elmével rendelkező emberek esete. Egy-egy mondatot mindegyikről. A halál közeli élmények esetén, amely ma már egy tudományosan jól kutatott terület, emberek igazolt módon egy testük kívüli pontból a testük úgymond halott, agyi értelemben halott és biológiai értelemben halott állapotában érzékelik a saját testüket, látják, és látják mindazt, ami körülöttük történik vagy elhangzik. Ez nem csak ezoterikus könyveknek vagy vallásos elfogult embereknek a hipotézise, hanem komoly szívsebészek végeztek nagyon precízen behatárolt körülményekkel rendelkező kutatásokat ezen a téren, és ahogy egy későbbi idézetből látjuk, vagy lehet, hogy most meg is mutatom, egy Michael Sabon nevű szívsebész erre a következtetése jutott. Lehetséges volna, hogy a fizikai agytól elszakadó elme nem más, mint a lélek, amely tovább él a test végső pusztulását követően is, ahogy azt egyes vallási tanítások hirdetik. Ahogy én látom, ez az a leglényegesebb kérdés, amely a halál közeli élményekről szóló beszámolókkal kapcsolatban megválaszolásra vár. Ő kérdez, de azt Michael Sabon, bár szkeptikusként, kétkedőként kezdte a vizsgálatait, kétségtelenül megállapítja a könyvében, hogy a test elválik a tudattól. A tudat elválik a testtől, ami nagyon nehezen lehetne értelmezhető, hogy ha a tudatot pusztán az agy termékének tekintenénk. Az igazolt reinkarnációs emlékekről szintén egy 40 éven keresztül kutató pszichológus nevét említeném meg, Ian Stevensont, akinek a kutatásairól részletes leírás olvasható a konferencia alkalmából megjelent kis könyvben, a Van-e természet fölötti címűben. Ez a kutató azt a kutatási irányt választotta, hogy utána járt olyan gyerekek beszámolóinak, akik arról tettek említést, hogy előző életükben valahol máshol éltek. Lehet, hogy Magyarországon legyintenénk az ilyen esetekre, de ő vette a fáradtságot, elment azokra a helyekre, amelyeket a gyerekek megneveztek, megkereste azokat a személyeket, akiket említett, illetve utána nézett, hogy valóban élte egy olyan nevű személy, akiről a gyerek említést tett, és több mint 2000 esetben kétségtelen azonosságot talált, és volt, amikor elvitte a gyerekeket erre az előző helyre, összehívott egy 30 főből álló társaságot, köztük a fele olyan, akivel a gyerek az előző állítása szerinti életében kapcsolatban állt, és a gyerek, például itt egy indiai kislánynak a képét látjuk, csalhatatlan pontossággal megnevezte azokat az embereket, akikkel előző életükben kapcsolatban állt, megmondta, hogy milyen rokonsági fok volt közöttük, és bizalmas eseményeket mondott el az előző életek eseményeiről. Soha azelőtt nem látta őket, nem volt kapcsolat a két család között a fizikai jelen életbeli síkon. Szóval ezek a kutatások bár nem közismertek, de szakmai folyóiratokban napvilágot láttak, és Ian Stevensonnak az egyik kollégája így nyilatkozott egy ideggyógyászattal és elmegyógyászattal foglalkozó labban. Ian Stevenson vagy kolosszális hibát vétett, vagy úgy fogják ismerni, mint a 20. század Galileóját. A hiányos aggyal kapcsolatban sok jelenség van, az egyetlen, amelyet meg szeretnék említeni, ez egy vízfejűséggel kapcsolatos eset, amelyről szintén a szakmai lapok számoltak be, John Lorber, a Sheffieldi Egyetem ideggyógyászának kutatása alapján. Lorber rutinvizsgálatot tartott az egyetem egyik kitűnő tanulójánál, és a neurológus vizsgálata során kiderült, hogy a leendő matematikusnak a fejéből hiányzott valami nagyon lényeges dolog, mégpedig az agya. Az agyának a helyén gyakorlatilag folyadék volt, ugye létezik egy ilyen betegség, amikor az agy fölött vagy bizonyos agykamrákban víz jelenik meg, de ez esetben az agyának a 95%-a hiányzott, a röntgen sugarak akadálytalanul hatoltak át a koponyája egyik falától a másik faláig, ugyanakkor 126-os IQ-val rendelkezett. Az átlagos IQ az 100, ezért nem tudunk mi átlagos emberek matematika szakot elvégezni. De ő kiválóan elvégezte ezt a szakot, anélkül, hogy tudatában lett volna, hogy neki ezt nem szabadna, mivel nincs agya. Így írt erről John Lorber. Van egy ifjú diák egyetemünkön, akinek 126 az IQ-ja, jelesre diplomázott matematikából, és szociálisan teljesen normális. Ennek ellenére a fiúnak gyakorlatilag nincs agya. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly kihívás a mai agykutatás számára, és nem egyedi esetről van szó, Lorber aztán később rászállt az ilyen esetekre, és számosat publikált közülük, nem csak a tudat működésével kapcsolatban, hanem általában az elme és az agy kapcsolatával, kapcsolatát illetően is. Jó, a védikus értelmezésről hallottunk, a tudat eszerint a testben lévő lélekszikra jelenlétének a tünete, és a testünkben létezik egy transzcendentális tényező, az vagyunk mi magunk, és ez a transzcendentális önvaló, ez fogja fel a vele érkező eseményeket, ezek az érzéki ingerületek, amelyek befutnak az érzékeinken, majd az agyunkon keresztül, végső soron az elmén át ehhez a végső tényezőhez, a lélekhez jutnak el. És még egy érdekesség a pszichológia tanulmányozói számára, erről is Szacsi Szuta beszélt egy pár szót, itt egy egyszerű ábrában összefoglaltam, hogy a védák szerint a lélek, amely transzcendentális, kétféle burokban van benne, egy finom fizikai testben egyrészt, amelyet azonosíthatunk a ma pszichének nevezett alkotó részünkkel, amely független a anyag durva megnyilvánulásaitól, ez hamiságúra, intelligenciára és elmére osztható, és a külső burkolat, ugye a legkülső héj a lélek körül, ez maga az anyagi test. Van-e lélek, mi a lélek? Folytatódik a beszélgetés. Köszönöm szépen.
Ha jól sejtem, akkor már úgy folytathatjuk a beszélgetést, hogy Plécs Csaba nem külön előadást tart, hanem nyilvánvalóan kapcsolódik az elhangzottakhoz. Én csak annyit mondok, hogy mi tudományos újságírók nem védikus szemlélettel, hanem egyszerűen egy közszolgálati szemlélettel állandóan ugyanezekkel a kérdésekkel szembesítjük az agykutatókat, pszichiátereket, hogy jó, hát értjük, a különböző részkutatások egyre nagyobb eredményeket hoznak, de akkor hogy áll össze az egész? És amikor Plécs Csaba két kollégájával, Kovács Gyulával és Gulyás Balázs agykutatóval megjelentette a Kognitív Pszichológia című könyvét, készítettünk erről egy rádióműsort Gimes Júlia kolléganőmmel, és ebből szeretném, ha meghallgatnának, mint egy mottóképpen két idézetet. Először Gulyás Balázst, aki egyébként Stockholmban hívtuk őt fel a Karolinska Intézetben agykutató. Úgyhogy először őt.
A könyvünkben, pont a tudatfejezetben van egy nagyon érdekes idézetgyűjtemény. Tulajdonképpen a tudattal kapcsolatban két rendkívül ellentétes véleményt hangoztató, egymást jól ismerő, egyébként jól ismerő filozófusnak a gondolatéből idézünk. Mind a kettő élő filozófus, az egyik Daniel Dennett, a másik a David Chalmers. És Chalmers azt mondja, hogy tulajdonképpen a tudat az elég nehezen érthető meg, mert nagyon sok aspektusát megérthetjük a tudatnak. Tehát a tudatot le lehet bontani ilyen-olyan-amolyan tudat komponensekre, és azokat mind megérthetjük, de magát azt, amiről ugye az angol analitikus filozófia azt mondja, hogy a introcepció, tehát a belső megfigyelés, hogy minden tudat egy konkrét embernek a sajátja, és attól, hogy ez a mi sajátunk mások számára tulajdonképpen rejtély marad, nem nyitható meg, és ezt a fajta belső magját a tudatnak talán soha nem fogjuk tudni megérteni. Ezzel szemben a ellenlábas Dennett azt mondja, hogy valójában, ha mindazt értjük, amit manapság már a kognitív idegtudományok értenek, akkor miért menjünk tovább? Mi kell még? Mi a végső kérdés? Inkább arra emlékeztet a szituáció, amit ő fejezi így ki magát, az Andersen féle mesében a császár új ruhájában látunk, egész pontosan annak a pont az ellenkezőjére. Nem az a gond, hogy a császáron nincs ruha, hanem hogy a ruhában nincs császár. Azaz, hova akarunk tovább menni, ha már értjük a tudatnak a 1001 komponensét? Kurt Gödel, osztrák matematikus kérdésfeltevése, ha egy zárt rendszer minden elemét ismerjük, annak az összessége mégsem elég ahhoz, hogy a rendszert önmagát teljességében leírjuk. Az emberi elme, az emberi agy, amelyik önmagát kutatja, soha nem fogja tudni önmagát teljességében leírni. A könyvünkben, pont a tudatfejezetben van egy nagyon érdekes...
És még, ha meg lehet hallgatni, akkor Kovács Gyula agykutató, szintén Pléth Csabának munkatársa volt, kognitív kutató.
Francis Crick, ugye a DNS Watson Crickből az egyik, ő megteheti, hogy mindenféle ilyen fura dologgal foglalkozzon, és egy 10 évvel ezelőtti konferencián, amit a tudatról tartottak, ő avval kezdte a bevezetőjét, hogy egy magára valamit is adó idegtudós este 10 óra, meg 4 üveg sör elfogyasztása előtt nem volt hajlandó a tudatról beszélni, mert vagy nem tudott értelmeset mondani, mert csak ilyen általánosságokban tudott beszélni, vagy pedig olyan apró tényeket tudott csak felsorolni, amik meg nem igazán adtak semmit hozzá a képhez. Na, ez a helyzet mára megváltozott.
Hát, hogy tényleg megváltozott-e ez a helyzet, erről kérdezem Pléth Csabát, tehát, hogy az a szó, hogy lélek, az ma már önök számára is egy fontos és kutatható szó vagy kifejezés.
Én nem leszek teljesen engedelmes, tehát nem teszem meg azt, amire Sipos Júlia eredetileg felszólított, hogy kommentáljam Tasi kolléga prezentációját. Én azért sokkal rövidebben, 10-15 mondatban elmondanám, hogy az utóbbi 130 évben a magát, hát mondjuk intézményszerűen tudományosnak nevező pszichológia hogyan küzd a lélek problémájával. Szóval világos legyen, utána mondok egy-két megjegyzést arra, amit hallottunk, de tessenek megérteni, hogy az a típusú pszichológia, amivel én foglalkozom, nem állítja középpontba a testen kívüli élményeket. Nem foglalkozik különlegesen a megváltozott tudatállapotokkal, nem foglalkozik különlegesen a szerintünk vélt más helyzetből, más világokból, más életből származó éleményekkel. Van ilyen pszichológia, vannak olyan kollégáim, elsősorban azok, akik a megváltozott tudatállapotokkal foglalkoznak, hipnózissal, ilyesmi, szóval ők sokkal relevánsabbak lennének ahhoz, hogy kommentálják azt, amit Tasi kollégától hallottunk. De én nem fogom. Én meg tudom elmondani, hogy hogyan dolgozunk és gondolkozunk mi. Bármennyire is provokatív és furcsa, a modern pszichológia annak a jelszónak az igézetében született meg, hogy pszichológiát lélek nélkül lehet és kell művelni, úgy, hogy nem használjuk a lélek fogalmát. Hangsúlyt a használjuk szóra teszem, ugyanis a legtöbb első pszichológus, ezek kiváló emberek voltak, nem kezdők, akik kicsit babrágottak. Wilhelm Wundt például, aki ennek a felfogásnak a legradikálisabb képviselője volt, 40 ezer oldalnyi tudományos publikációt írt életében, naponta 2,5 nyomtatott oldalt publikált, tehát nem arra, az egy kicsit hozzászólt. Nagyon komolyan kifejtette, mint végső módszertani tézisét azt, amit ő pszichofizikai parallelizmusnak nevez, ami körülbelül azt jelenti, hogy világnézeti okokból lehet feltételezni, hogy van lélek és van test. Abban a pillanatban, amikor belépünk a laboratóriumba azonban, ezt zárójelbe kell tenni, és két eseménysor párhuzamosságával kell foglalkozni, azt hagyjuk a papokra, legyenek azok bármilyen hittételű papok, hogy ezzel foglal, ezek az emberek igazából protestánsok voltak természetesen, saját neveltetésükre nézve, és többnyire lelkészek gyermekei. Ezt hagyjuk a papokra, mert különben nem fogunk megélni az egyetemek világában, és ez valóban megtörtént, ezekre hagyták. Na most mit is jelentett ez a jelenségtani hozzáállás, ez a fenomenológiai hozzáállás, hogy lélektan lélek nélkül pusztán a lelki jelenséggel kell foglalkozni. Azért nem hivatkozunk a lélekre, nem azért, mert hitetlenek vagyunk. Ezeknek az embereknek egy jó része hívő ember volt egyébként. Hanem azért nem foglalkozik a lélekkel, nem használja a tudományos munkásságában, mert észrevette, hogy az állandó körbeforgó érvelésekhez fog vezetni. Évszázadokon keresztül Boros Gábortól hallottak erről prezentációkat, mármint ennek példáit. Évszázadokon keresztül úgy tűnt, hogy ha felvetjük azt a kérdést, hogy miért emlékezik úgy az ember, ahogy emlékezik, azt fogjuk mondani, hogy azért, mert a lelke vagy a lélek emlékező része pont ilyen. A tudományos pszichológia ezzel nem elégszik meg, hanem sokkal triviálisabb kérdésekre akar válaszolni, a hogyanra, például olyasmire, hogy miképp lehet pontosan leírni azt, hogy egy elhangzott történetből, vagy egy iskolai órából az elejére és a végére jobban emlékszünk, a közepére kevésbé. Ezek nagyon triviális kérdések, ezek a lélek végső kérdéseivel foglalkozó, mondjuk így hagyományos európai filozófusokat sem, és a különböző vallások képviselőit, a keleti vallások képviselőit soha nem érdekelték. Ilyen triviális kérdések. Sajnos minket triviális kérdés érdekel, mert szeretnénk például megszervezni a gyerekek iskolai tanóráját úgy, hogy jól tudjanak tanulni, mindig oda tudjanak figyelni, anélkül, hogy közben állandóan azt mondják, hogy ezt a lélek megmagyarázza. Tehát önmagában magyarázó, körbeforgó fogalomként nem szabad használni. Világnézetként szabad, de az nem tartozik a tudományra. A tudomány soha nem a végső kérdésekkel foglalkozik. Na most ez 130 éve működő attitűd, de természetesen számos olyan kérdéssel már 130 évvel ezelőtt is szembe kellett néznem, mint amiket Tasi kollega említett. Két ilyen kérdésre utalnék. Az egyik az egységesség problémája, hogy kétségtelen, hogy az analitikus pszichológia részekre bontja a lelki jelenség egy pici részekkel. Ugye Tóth kollega előadásában hallottunk arról, hogy itt történnek a színek, ott történnek a formák, de hol van az, aki ezt nézi? A tudományos pszichológia és az idegrendszer kutatás is hosszú időt tölt azzal fogalmi elemzéssel is, hogy rámutasson arra, hogy maga ez a kérdés, hogy hol van az, aki ezt nézi egy kicsit félrevezető, jogtalanul dologiasítja a dolgot. Az a kérdés azonban jogos, hogy hogyan történik meg ennek a tegyük fel a látáshoz szükséges öt részfolyamatnak az összekapcsolása, hogyan lehetséges az, ahogy az én professzorom Kardos Lajos mondta, kinyitom a szemem előttem a világ. Nem azt látom, hogy valamelyik rész dolog a színeket, valamelyik a formákat, hanem ezeket a tudomány történetet mutató alakokat látom, a freskó embereket látok, nem foltokat. Hogyan lehetséges ez? A tudományos pszichológiának és idegtudománynak számos válasza van erre. Körülbelül az a lényege a válaszuknak, hogy a lélek segítségű hívása nélkül feltételezhető, hogy vannak specializált rendszerek, és vannak olyan rendszerek, amelyek ezeket összekapcsolják. Ezt szoktuk például valahol a prefrontális, tehát előső homloklebeli idegrendszeri területekkel összekapcsolni, és úgy gondolni, ez nagyon fontos, hogy az emlősök fejlődése során ez egy óriási törzsfejlődési teljesítmény. Mi nem gondoljuk például azt, hogy ugyanolyan egészleges élménye van a világról egy hangyának, mint amilyen egészleges élménye van egy macskának, vagy amilyen egészleges élménye van egy embernek. Tehát maga az, ez a közvetlenül átélt egészlegesség számunkra nem egy indok arra, hogy egy külön lebegő létmódot, a lélek létmódját elképzeljük, hanem ez egy tudományos feladat, hogy ezt az integrációt elképzeljük. Érveink, hogy kell integráció, abból származnak, hogy számos agysérült beteg van, akiknél ez az integráció szétesik, idegrendszeri zavarok, fejlődési zavarok esetén is így tovább. Tehát találunk olyan embereket, akik, Tóth kollega beszélt arról, olyan drámaian vezette fel, hogy itt a kezem ezt csinál, de honnan tudom, hogy ez az én kezem, valóban vannak olyan betegek, akik ezt átélik. És meg tudjuk mondani, hogy miért olyan betegek. Pontosan mi történt az idegrendszerükbe, hogy ezt a furcsa érzést, hogy nem érz, azt mondja, nem azért, mert kiszállt belőle a lélek, nem azt mondjuk, hanem azért, mert ilyen és ilyen idegrendszeri sérülése van. Tehát ez az egyik, amivel kezdettől meg kellett küzdenünk. Egy lábjegyzetet tennék még erre az egészlegesség problémájára. Mi a, mondjuk így, a laboratóriumi pszichológusok az egészlegességet egy kicsit úgy látjuk, nem látjuk olyan misztikus, végső nagy kérdésnek, ugyanolyan problémának látjuk, mint a pohár kérdését, elvitték a poharat, de teljesen mindegy. Ugye, hogyha előttem van egy pohár, ha azt analitikusan felbontom, ott mindenhol egymás mellett csak üvegkristály szerkezetet látok, és hol van a pohár? Azt szoktuk mondani, hogy a pohár ennek az egésznek a szerveződési mintázata, ezt Arisztotelésztől kezdve mondjuk, de ma egy kicsit modernebben mondjuk, tehát nem kell feltételeznünk, hogy külön vannak, vagy üvegpohár lenne ottan a üvegkristály szerkezetben bizonyos molekulák, és még van a pohárság. Nem, azaz a mód, ahogyan. És hasonló módon a tudatosodás, a kábulat és így tovább dolgokat, mi annak analógiájára, elnézést, hogy analógiákat használok, de az előadásokon, amit hallottam, is számos metafora volt, mi annak a mintájára képzeljük el, például a tudatos és nem tudatos élményeket, mint a víz halmazállapot változásait. A jégben, a gőzben és a pohárból ivott vízben egyaránt H2O van, tudjuk jól, hogy a modern fizika meg tudja magyarázni, hogy mi a különbség mégis közöttük, de nem hoz be valami külön, harmadlagos, misztikus, bonyolult dolgokat, pedig óriási a különbség, az egyiken korcsolyázni tudunk, a másikat megisszuk. Minden gyakorlat, hiszen, na most ugyanígy képzeljük el a lelki jelenségek mintázat változását, tehát mi többnyire egy önkibontakozó rendszerként fogjuk ezt az egészet fel. Ezzel eljutottam oda, látszik, én csúsztatok természetesen, mint egy jó politikus. Kiindultam abból, hogy 130 évvel ezelőtt világnézeti elkötelezettség nélküli jelentségtani gondolat volt az, hogy a lélek nélkül folytatjuk a pszichológia művelését. Ma legtöbben abban hiszünk, hogy ennek van egy világnézeti sugallata, egy sajátos, mondjuk így a törzsfejlődés során kialakult, evolúciósan működő, önkibontakozó rendszer, olyan önkibontakozó rendszer, amelyben szemben azzal, amit Tóth Zoltántól hallottunk, az élet, a test és a lélek, ha úgy tetszik, ha valaki ezt a szót akarja használni, ez együtt van, ez nem három külön dolog. A mi felfogásunk szerint az élet működésekből bontakozik ki az, amit mi szokványosan léleknek szoktunk nevezni. Azt mondom, hogy két feszítő dolog van a tudományos pszichológia számára is. A másik feszítő az önazonosság élménye, a személyiség és így tovább. És mi ott hasonló módon egy kettős struktúrából, de nem az idegrendszer héja, meg a test héja kettőségéből indulunk ki, hanem ismét úgy jó száz éve kétféle módon próbáljuk meg ezt a szintetik, szóval azt az élményt, hogy én saját magam vagyok, Kovács Lajos, és így tovább, ennek az átélését belülről és kívülről építkezve két héjban próbáljuk megoldani, de ez az egyik héj a saját testre vonatkozó belső leképezések összessége. Nagyon sok tény van arról, hogy azok az idegrendszeri sérülések, amik a saját testérzés zavaraihoz vezetnek, milyen módon okozzák egy ideig a személyes integritás szétesését, tehát hogy valahol a saját testélményből és a kisgyereknél 2-3 éves korig tartó fejlődésben meg lehet mutatni, hogy az én élmény kialakulása van a saját testélménynek, milyen szerepe van, a másik pedig a társa. Ugye abban a modellben, amit Tasi kollégától láttunk, ott két hely volt, ezek mind valahol a testiséggel kapcsolatosak, mi úgy gondoljuk, hogy a személyiség és a személyesség élménye, ez a társakkal való interakcióban ugyanígy alakult. Tehát ha úgy tetszik, hasonlatként használva a külső héj, az számunkra nem a test héja, számunkra a belső héj, a test héja, és a külső héj a társakkal folytatott kölcsönhatások befelé vetítésének kérdése. Na most mindezzel én csak azt akartam illusztrálni, hogy mi ilyen gonosz dekomponáló, felbontó módon kezeljük a lélek fogalmát, és elfelejtjük, illetve azt mondjuk, lehet természetesen lélekről beszélni, de ezt gyorsírásként kell felfogni. Ez egy nagyon fontos, praktikus gyorsírás, ugyanolyan, mint ahogy, vagy ugyanolyan mintázat kérdés, mint ahogy beszélünk erdőről, és nem csak fákról, de attól még tudjuk, hogy az erdő fákból áll. Köszönöm szépen.
Akkor most egy picit én vitatkoznék, jobban mondva csak egy másik oldalát szeretném elmondani. Éppen Plé Csaba adta a kezembe a Damasio házaspár Descartes tévedése című könyvét, ami számomra akkor egy revelatív dolog volt. Tudományos kutatók vizsgáltak egy agysérült, akkor már csak a koponyáját tudták vizsgálni. Embert, akinek az életútjáról voltak adatok, és kiderült, hogy egy súlyos baleset után, ahol nagyon sérült az agya, mindent tudott csinálni, tehát meggyógyult, evett, dolgozott, motorikus mozgások rendbe jöttek, éppen csak a szociális kapcsolatai romlottak el, de végérvényesen. És igazából akkor mégiscsak maguk is azt kutatják, hogy azok a nem körülhatárolható, nem behatárolható területek az agyban hol vannak, amit például egy ilyen szociális viselkedésben jelenik meg.
Természetesen, de itt ugye maga azt hangsúlyozza, hogy nem körülhatárolható, én hagy használjam egy kedvenc filozófusom Popper hasonlatát, és Boros Gábortól, sajnos Gábort nem hallottam, nyilván hallottak a gépfelfogásoktól. Ugye Popper egy könyvének adja azt a címet, hogy órákról és felhőkről, és azt mondja, hogy a modern, mondjuk így a biológiai emberkép, és a pszichológiát is ebbe soroljuk, az most már nem órákként, nem mechanikus gépezetként gondolkozik az emberről, hanem állandóan változó, dinamikus erőterekben működő, stb. A hasonlat számukra sokkal inkább a felhő világban. Ez igaz az idegrendszeri reprezentációra, ez igaz a mondjuk így a viselkedés interiorizációjára, a szociális folyamataira, szóval sokkal kevésbé vagyunk lokális és pontról pontra tűlő determinációt hirdetők. A modern tudomány sokkal statisztikusabban fogja fel az emberi viselkedés meghatározottságát is, nem hasonló módon a modern, mondjuk, társadalom elmélet.
Jó, de most ez azt jelenti, hogy most már nem arra törekednek, hogy hogy tudják precízen körülrajzolni az agyban a különböző központokat?
Hát a precízség itt egy nagyon viszonylagos kérdés, azért amikor azt mondjuk, például éppen az említett Penfield kutatásai 11 néhány év alatt közvetlen agyműtét közbeni ingerléssel, ugye, ha úgy tetszik, azt mutatták ki, hogy nem lehet egyszerűen rámutatni, hogy mely területek a beszédközpontok. Nem lehet, mint egy térkép koordinátaként megtalálni ugyanott önnél és nálam a beszédközpontot. Hát szép. Tehát ez egy dinamikus rendszer. Na de azért ez nem ennyire dinamikus. Semmiképp nem fogjuk a beszédközpontokat a tarkólebenyben találni. Semmiképpen nem fogjuk a felső halántéklebenyben. És ha elgondolkozunk, hogy azok a felhők, amiket ő rajzolt, tehát hogy egyének közt eltérések vannak, pontok, és így tovább, ezek miből fakadnak? Ezek valójában abból fakadnak, hogy a beszédközpont mindenkinél az embrionális korszakban kialakuló egy sajátos árok, ugye tudjuk, hogy az agy így árkosodik, a Sylvius ároknak a két oldala, és ez így szétnyílik. Ez a szétnyílási folyamat, ez egy egyedi embrionális fejlődési program, amit egy genetikai program irányít, hogy ez szétnyílik, de nem mindenkinél pont ugyanúgy fog. És amikor én felnőtteket vizsgálok, akkor ha ez így nyílt szét, akkor úgy tűnik, hogy itt van, ha így nyílt szét, ott van. Magyarul, hogy egy kivetített, kétdimenziós ábrán próbálunk például agyi lokalizációt keresni, akkor az nagyon változatosnak tűnik, ha egy igazi háromdimenziós folyamatban gondolkozunk, akkor ám eléggé törvényszerű a helyzet.
Én valamiért ezt az egész kognitív pszichológiát úgy értelmeztem, hogy túllép a redukcionista felfogáson, tehát nem akar behatárolni, körberajzolni, kinyitni, hanem éppen megpróbálja megérteni, hogy mi hol függ össze a másikkal, miből lesz az az egység, amit keresünk, van, aki léleknek nevezi, mások meg nem.
Jó, ez igaz, hogy abban az értelemben, ha szabad egy példát mondani, mondjuk egy nagy hírű, átfogó elmélete a mai kognitív kutatásnak, Jerry Fodor elmélete, kifejezetten azt mondja, hogy valójában kétféle láncolat van az emberi megismerés megértésében, egy oksági láncolat, ezzel foglalkozik mondjuk az idegtudomány, és egy implikációs láncolat. Tehát mi persze úgy gondoljuk, hogy abból, hogy megértjük, hogy hol van a beszédközpont, nem következik az, hogy levezetjük azt a folyamatot, hogyha valaki azt mondja, hogy Feri bejött a szobába, ebből következik annak az igazsága, hogy valaki bejött a szobába. Például logikai folyamatok nem vezethetők le az idegrendszer struktúrájából, vagy nem azonosíthatók vele. Tehát ez a típusú nem redukcionista hozzáállás a kognitív kutatásban továbbra is igaz, de ezzel együtt azt kell mondanom, hogy maga túl rég követi a kognitív kutatást, legalább 15 éve. Ez alatt a 15 éve alatt változások mentek végbe. Ma sokkal inkább újra redukcionisták vagyunk, mint 20 évvel ezelőtt. Mi is megváltoztunk. Egyszerűen azért változtunk meg, mert a tudomány egy kicsit, bármennyire is beszélünk nagy paradigmaváltásokról, meg szemléleti eltérésekről, meg újításokról, azért a tudomány összegződő kumulatív jellegű is túl sok új tény van, amit nehéz nem elolvasni, nehéz nem tudomásul venni.
Igen, csak az ember azt gondolta, vagy legalábbis én, aki túl régóta követem a kognitív pszichológiát, hogy ezekből az egyre halmozódó tényekből mégiscsak arra a kérdésre próbálnak megválaszolni, hogy jó, de akkor hogy van ez az egész? Mi a szervező? Ki szervez? Jó. Mit jelent a testérzés? Hát, miért születnek narratívák?
Hát a ki szervez, azt mondjuk, hogy az zárójelbe tesszük, mert az valahogyan túlzottan dologigazítana, de hogyha például hogy van ez az egészet veti fel, akkor én utalnék arra, amit Tasi kollega említette, a vízfejű szemét. Sok vizsgálat van, vannak félagyú emberek is, tehát van például olyan félagyú gyerek, akinek a bal féltekéje hiányzik, és a jobb féltekéje révén mégis sikerült teljességgel megtanulnia beszélni. Ez minden naív, lokalizációs, tehát egy helyhez helyező elmélettel szemben álló eredmény, és természetesen a hívő ember számára egy kihívás, hogy ezek szerint a maradék agyában a lélek dolgozott. Mi úgy gondoljuk, hogy nincs szükség itt arra, hogy a lélek dolgozott, hanem jobban megértettük az ilyen agysérülteket különböző életkorokban vizsgálva, és nagyon fontos a vízfejűeknél is, hogy mikor állt elő az a súlyos állapota a vízfejűségnek, és ugye arra jutunk, hogyha például a mondjuk agyhiány, tehát bizonyos agyrészek hiánya, vagy egész agy hiányával születő embernél maga a lokalizációs, tehát ez egy életen át a korai kritikus életszakaszokban zajló szerveződési folyamat, aminek a programja valami olyan, hogy mindkét féltekében ugyanazt a szerveződést eredményezné, és ha csak az egyik van, meg ezt eredményezni. Ha azonban a gyerek elmúlt 5 éves, amikor valamilyen baleset révén megoperálják és kiveszik a bal agyféltekéjét, ez a olyan hasonlattal élek, úgy kell elképzelni a genetikai programozás időzítése révén, mintha ez a program már elveszett volna. És ezért nem fog megtanulni újra beszélni.
De hát vannak, akik program... megtanulnak. Vannak, akik így is megtanulnak. Erről is vannak beszámolók, hogy baleset révén valakinek megsérült az agya, és a felét kioperálták, és néhány hónap alatt olyan módon regenerálódott, hogy minden tudati funkciója, elmebeli funkciója épp. És én még azt nem értem, hogy miért kell kizárnunk azt, hogy van egy magasabb szervező erő. Lehet egyféle gondolkodás, hogy nincs, de egy másik az, hogy van.
Én körülbelül ezt úgy képzelem el, hogy vannak bizonyos, ha már Sipos Júli említette a narratívákat, vannak bizonyos diskurzus univerzumok, valami leszűkítések. Lehet kritizálni a modern tudományt, a modern tudomány úgy működik, hogy a természet feletti erőket magába a tudományos diskurzusba nem emeli be. Ezt máshol gyakorolja, például templomba jár.
Tehát leszűkíti határozottan és tudatosan. Azért szűkíti le, hogy a tudományon belül ne zajoljanak vallásából. Például. Tehát ennek kifejezetten erkölcsi okai is vannak. Azt mondom, hogy amikor bemegyek a laboratóriumba, úgy viselkedek, hogy itt nem fogok semmi feltételezett tényező. Az elején mondtam, hogy ennek van egy ilyen pozitivista felhangja is, de tehát mi csak egy bizonyos érvelésből zárjuk ki, mi megengedjük, hogy bárki, aki hívő, a saját világnézetében, életmódjában, ahogyan irányítja életét, amit gyakorol a saját közösségében, bármit mondhat, de az egy másik beszéd környezet. Ez nem egyszerűen illendőségi kérdés, hanem az igazából a diadalm, hát lehet leszólni a modern tudományt, hogy látszólag diadalmas, de azért nem ülnénk egy ilyen érdekesen megvilágított épületben, nem lennének hangszóróink és így tovább, ha ez a leszűkítő típusú tudományosság nem uralta volna mondjuk így a utóbbi néhány száz évben életmódunk alakítását. Ebben lehetünk önkritikusak, hogy ez így rossz, de akkor szereljük le a mikrofonokat is.
Én most, ha már itt tartunk, akkor engem az foglalkoztat, hogy itt ugye világnézeti megközelítésekről van szó. Engem valamikori szociológusként, mert nem vagyok az, mégiscsak az érdekel, hogy a társadalomra nézve ennek a kétféle megközelítésnek mi a következménye. Nagyon leegyszerűsítve magam számára, szeretnénk embereknek segíteni, szeretnénk, feltételezem, hogy a tudósok is, önök is, szeretnék azt, hogy 6 milliárd vagy 7 milliárd ember szeliden megférjen a Földön, ne legyen háború, ne legyen éhezés, ne legyenek betegségek, vagy ha lehet kevés. Tehát mondjuk vannak ilyen közös céljaink most, hogyha ezt más oldalról, tehát mondjuk szeretnénk megszelidíteni a társadalmakat a Földön, ami sajnos ez idáig reménytelennek tűnő feladat, de mondjuk ez a célunk. Akkor ennek a kétféle aspektusnak mik a következményei erre a célra nézvést? Hát én...
Úgy szeretném elindítani, hogy néhány dologra, mint Plake professzor úr mondott, reagálnék, és aztán megpróbálok erre is választ adni. Professzor úr azt mondta, hogy a tudomány nem a végső kérdésekkel foglalkozik, és ez számomra elfogadható lenne, hogyha tényleg így lenne. De ugyanakkor a tudat eredete egy végső kérdés. És a tudomány foglalkozik vele, és tesz állításokat ezzel kapcsolatban, alapvető világnézeti alapú állításokat, amelyeket aztán nem bizonyít, de elvárja, hogy mégis igazságként fogadjuk el. És ebből a szempontból akkor a tudomány átlépi ezt a szabályt, hogy a tudomány nem a végső kérdésekkel foglalkozik, vagy nem világnézet. Nekem csak ez a problémám. Én nem tartom azt problémának, hogy a tudomány részkérdésekkel foglalkozik, mert én magam is egy kérdező és kíváncsi típusú ember vagyok. Például a normális krisna hívőket nem érdekli az agykutatás. Engem speciál nagyon érdekel, szóval én ezt meg tudom érteni, és tudok azonosulni ezzel, hogy a rész problémáknak van egy izgalma. És hogy ezeknél a problémáknál valóban ki kell zárnunk, hogy ezt most a Holdon élő kék manók hozták létre, mert így nem tudunk logikus, racionális magyarázatokat találni. A végső kérdések esetén azonban legalább filozófiai értelemben meg kell engednünk, hogy ha többféle magyarázati lehetőség van, akkor többféle magyarázati lehetőség van. Mint ahogy például a tudatra, többféle magyarázati lehetőség van, és akkor, ha a tudomány ilyen végső kérdésekhez ér el, akkor az én számomra az lenne a becsületes álláspont, ha azt mondanánk, hogy erre a végső kérdésre még nem tudjuk a választ, a tudomány nem képes ezt per pillanat teljes bizonyossággal eldönteni, ezzel a kérdéssel kapcsolatban ilyen és ilyen álláspontok vannak. És én akkor azt mondanom, hogy a tudomány teljesen korrekt, és precízen megvonta a saját határait. Bevonni ezeket a világnézeti kérdéseket ebbe a redukcionista, leszűkítő szemléletbe szerintem egy hiba, és könnyen lehet, hogy félrevezetés az egész emberiség számára. És itt kapcsolódnék akkor a moderátorunknak, Siposi Júliának a kérdéséhez, hogy ennek az egész gondolatkörnek vannak az életmódunkra, vagy a kultúránkra való kihatásai. Egy részük közvetlen, más részük pedig áttételes. Az egyik, mondhatjuk, hogy egy materialista szemlélet. Eszerint, ugyebár akkor csak anyagok vagyunk, akkor csak a részletkérdések kutatására vagyunk képesek, csak a emberi létezés vagy a földi létezésnek a célja, hogy valahogy a földi dolgokat próbáljuk meg jobbá tenni, de még ugye ebben is komoly akadályokba ütközünk. És ki van kapcsolva az emberi létnek, vagy a létezésnek egy magasabb rendű szférája, hogy de mi az emberi létezésnek a végső célja, van egy magasabb rendű világ, mi az oka a szenvedésünknek? Jó, hogy a tudomány is próbálja csökkenteni a szenvedést orvosságokkal, műszerekkel, kommunikációs eszközökkel, hogy érezzük jobban magunkat ebbe a világba, de még mindig jelen van a szenvedés, mindig jelen van az öregség, jelen van a betegség, jelen van a halál. Szóval, hogy ezeket a dolgokat végső soron nem képes a tudomány megoldani ezekkel az eszközökkel. Kérdés, hogy másféle eszközökkel megoldható-e, és akkor nagyon élesen felvetődik megint az a kérdés, hogy mi melyik vagyunk. Az agyunk vagyunk? Vagy több vagyunk, mint egy agy? Valami magasabb rendű vagyunk, és van magasabb rendű cél, és a létezésünk folytatódik. És ma az emberiség nagyon az anyagba van feledkezve, ahogy én látom, és hogyha nem sértés, én ezért legalább részlegesen a modern tudományt is felelőssé teszem, mert ezzel a leszűkítő szemléletével a figyelmünket csak az anyagra fókuszálta. Lehet, hogy van valami azon kívül, de hát azzal nem foglalkozunk, és végül is, amivel nem foglalkozunk, hát az már igazán nincs is. És ez egyféle merénylet a lelki felfogás ellen, vagy a dualista szemléletmód ellen, ami egy reális, egy létező lehetőség, és ahogy említettem néhány jelenséget, vannak olyan jelenségek, amit nagyon nehéz enélkül értelmezni, vagy megmagyarázni. Lehet, hogy vannak olyan jelenségek, és tapasztaljuk, kétségtelen, hogy vannak olyan jelenségek, amelyek redukcionista módon, leszűkítő módon, egyszerű anyagi okokra visszavezethetően megmagyarázhatóak. De csak azokat nevezzük úgy, hogy megmagyarázhatóak, amelyeket tényleg megmagyaráztunk. És ha valamit nem magyaráztunk meg, akkor ne nevezzük úgy, mutassuk meg a lehetőségeket, mutassuk fel a filozófiai alapállásokat, és választhasson mindenki közülük. Az én személyes meggyőződésem az, hogy a dualista szemléletmód, egy lélekközpontú szemléletmód, az egy jobb világot eredményez, mert az emberi mohóságot lecsökkenti, mert azt mondja, hogy az élvezetünk az nem az anyagnak az élvezetéből adódik, a valódi élvezet, hanem van egy belső élvezet, egy tudati élvezet, egy olyan élvezet, ami az Istennel való kapcsolatunkból származik, és nem kell kétségbe esetten hajszolnunk az evilági élvezetet mindenki másnak a kárára. Mert a fogyasztói társadalomban ez történik, hogy mivel azt gondoljuk, hogy egyszer élünk, és ebbe a parányi időtartamba be kell sűrítenünk minél több élvezetet, akkor kihasználjuk a környezetet, kihasználjuk egymást, megtámadunk más embereket, és így tovább. Hogyha egy más dimenziója van a valóságnak, ha mi lelkek vagyunk, van egy másikféle valóság, van egy magasabb rendű boldogság az anyagihoz képest, akkor ez az anyagi létezésnek ezt a tüzét egy kicsit így lecsökkenti. Nem mondom, hogy megszünteti a szenvedést, mert az anyagi világ az mindig szenvedéssel fog járni, de ad egy lehetőséget, hogy kilépjünk ebből a helyzetből.
Hát a köznapi pszichológia arra a problémára, amit Sipos Júli felvetett, azért többnyire a egyik oldalon a boldogság keresésének a metaforájával és annak megkérdőjelzésével, de mindenképpen immanens módon próbál segíteni. Vannak persze olyan pszichológiák, amik nem így teszik, azért ez sem csak a mondjuk keleti vallások privilégiuma, az európai pszichológiában, mondjuk a jungiános pszichoterápia az régóta megpróbál valami transzcendens mozanatokat bevinni, de én személyesen a mondjuk így immanens segítésnek az elkötelezettje vagyok, tehát én hiszek abba, hogy az emberek életmódját jobbá lehet tenni. Én elhiszem azt, amit Tasi kolléga mond, hogy sok tévútra vezetett az a hit, ami az amerikai alkotmányban is benne van, hogy az emberek célja a boldogság keresése. De ez az immanens hit vezetett sok jóra is, és nekünk, tehát mondjuk az európai kultúrán belül azért tudnunk kell, hogy amikorra ez a 18. század végére megfogalmazódik, hogy az ember célja a boldogság keresése, addig az európai kultúra nagyon sok szenvedést okozott tagjainak azáltal, hogy uralkodó módon abba hitt, hogy nem a boldogság keresése az emberek célja, hanem valamilyen transzcendens dolgok követése. Én ezt csak mint egy állandó levegő figyelmeztetést tartom, hogy a mi szemünk előtt kell levegjen az, hogy az emberek, amíg nem hittek abba, hogy ilyen egyszerű dolgok, kétségtelen, hogy ez elvezetett pornográfiához, popkultúrához, sok ganéhoz is abban, ahogy élünk. Ez kétségtelen, de megszüntette, sokáig azt hittük, hogy megszüntette Európában a kifejezett vallásávolókat, és azt, hogy az emberek transzcendens eszmék nevében, hogy mondjam, szenvedjenek. Tehát amikor a szenvedés csökkentését, mint erkölcsi célt állítjuk előtérbe, ez nagyon fontos, én ezzel egyetértek, az európai kultúra történetén belül mindig vannak mementók arról, hogy amikor nem így történt, amikor transzcendens célok álltak előtérbe, abból nagyon sajátos típusú szenvedések származtak.
Igen, tulajdonképpen arra gondoltam, hogy mindaz, amit számon kérünk, a, mondjuk az agykutatókon, azt számon kérhetjük, a, vagy meg tetten érhetjük a magatartástudományban, vagy a szociálpszichológiában, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy emberek kis és nagy csoportokban való egymás közti viszonyai hogyan alakulnak. De azért az mégiscsak egy érdekes jelenség, hogy ma nem tudok egy olyan tudományos konferencián részt venni, ahol valahol az a szó, hogy etika ne bukkanna fel. Nem kell messzire mennünk, mert most is lesz World Science Forum, meg Magyar Tudományhete, és ott is egy kulcs szó az etika, vagy legutóbb Design és etika címmel. Hát az ember nem gondolná, hogy mi a kettőnek az összefüggése, de lehet ott is találni. Úgyhogy az, hogy ez ma így a 21. században egy ilyen fontos hívó szó lett a tudományban, és az talán nem véletlen.
Erre csak
bólogat. Jó, akkor most csak tényleg nem akarván visszaélni az önök türelmével, javasolnám, hogy akkor most önök kérdezzenek a résztvevőktől.
Most már jó, igen. Szóval nekem a fő problémám az elhangzottakkal kapcsolatban a következő. Nyilvánvaló az, hogy az agykutatás rengeteg mindent meg tud mutatni. El tudom képzelni, hogy az agykutatás pontosan eljut oda, hogy végig leírja annak a folyamatnak minden elemét, hogy egy tárgyból elindul egy foton, bejut a szemembe, nem folytatom végig, agyáramok keletkeznek, és akkor én piros színt észlelek. Ez a piros szín észlelése, ez egy olyan specifikus élmény, amely nem vezetődik le, és nem is tudom elképzelni, hogy le lehetne vezetni az agyáramoknak a működés vagy folyamataiból. Tehát valamiképpen én itt látom a problémának egy nagyon lényeges elemét, hogy én észlelek valamit, persze, kapok egy kódot, de minden kódot lefordítok magamnak. Megkapom ugye ide a meghívót, elolvasom, átveszem azt a gondolatot, hogy eljövök ide. De ez van egy olyan kritikus pont, amire meg kell mondanom, hogy nem látom a pszichológiának a magyarázatát, hogy ez a szubjektív élmény biztos az, hogy magyarázható meg a szubjektumon kívül.
Hát igazából
erre nincs is magyarázata, nem is törekszik magyarázatra. A pszichológia egy paradox helyzetben levő tudomány, úgy szoktuk ezt a kérdést nevezni, hogy ugye a tudományok a harmadik személyű nézőpontot, szociológiai értelemben a harmadik személy nézőpontját használják, de a pszichológiának sokszor első személy nézőpontú eseményekkel kell foglalkoznia, és ezt a érzetminőség kérdést, hogy mit is jelent átélni a pirosat, nem fogja megmagyarázni, nem is interpretálja. Mint mondtam már egy példában, számára sokkal fontosabb kérdés az, vagy legalábbis 150 éves történet, modern története alatt, hogy mondjuk meg tudja adni, hogy amit pirosnak tetszett nevezni, annak hányféle változata van, összesen hány százezer különböző színárnyalatot tudunk megkülönböztetni, és így tovább, mert azt mondja, hogy ezzel sok mindent segítek, például a festékgyártóknak, meg mindenféle gyakorlati célokra. Ezzel még nem számoltam fel azt a kérdést, hogy van-e egy olyan végső élménybeli kiinduló primitívum, hogy pirosság, de ezt mi inkább a filozófusokra hagyjuk. A filozófián belül óriási viták vannak erről az érzetminőség kérdésről legalább 350 éve. Mi nem tartjuk ezt, szóval nem azt mondom, hogy ez nem lényeges kérdés. Éppenséggel nálunk a TASZ-en van egy kutató, Jakab Zoltán, aki azzal foglalkozik, hogy ennek vannak-e pszichológiai következményei, de azért sokkal kisebb kérdés. Én egy nagyon csúnya példát tudok, vagy hasonlatot szoktam erre mondani. Ez a végső érzetminőség kérdés, hogy ha például elképzelek egy rendszert, ami pontosan ugyanúgy különbözteti meg a különböző pirosakat ezen a freskón, mint ahogy én megkülönböztetem, és így tovább, és akkor ön azt mondja, jogosan mondhatja, de attól még nem tudjuk, hogy ez a rendszer átéli a pirosat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy serdülőkori kérdés, olyan, mint az igaz szerelem problémája. Beszélgetek a barátommal, és elmondom, hogy van ez a Julcsi, állandóan velem van. Minden pillanata, 5 percenként küld SMS-eket, mindent megcsinál, amit kérek. Állandóan velem törődik, mindig velem foglalkozik. De mondd meg nekem, igazán, honnan tudjam, hogy igazán szerette? Mi úgy gondoljuk a gyakorlati pszichológiában, hogy ha mindezek a dolgok fennállnak, akkor igazán szeret, akkor az már egy metafizikus kérdés, hogy van-e még egy igaz szerelem, még ezen a szinten túl.
Ott láttam az urat az első sorban. Itt elől, és aztán utána meg ott hátul.
Szabad ja, nekem is?
Akkor...
Az előbb átengedtem a kérdést. Én egy olyan kérdést szeretnék feltenni, hogy nincs itt egy olyan probléma is, ami egy speciálisan a magyar nyelvvel kapcsolatos és a magyar kutatók problémája. Ugyanis ha kimondom azt a szót, hogy lélek, akkor ezen már eleve nem mindenki ugyanazt érti. Ugye az egyéb nyelvekben külön szó van arra, amiről itten ma beszéltünk, mint transzcendentális dologról, illetve külön szó van arra, amivel a pszichológia foglalkozik. A pszichológiát magyarra úgy fordítják, hogy lélektan, szóval szerintem ez egy nagy zavart okoz. Ugye angolban van spirit soul, illetve van a psyche, németben van a Seele, van a Geist, és egy kicsit úgy érzem, hogy a nyelvünk is szegényes ezzel kapcsolatban. Én a Plécs Csaba professzort kérdezném, hogy mi a vélemény erről. Köszönöm.
Ezt én nagyon fontos kérdésnek érzem. Ugye még ráadásul az angol terminológiában van a mind, és ennek melléknévi változatai a mental, és így tovább. És amikor például megpróbálok magyarba visszaadni, és azt mondjuk, hogy elme, és ezt valahogy a tudattal kombinálva nagyon sokszor, ugye unconscious mind, meg unconscious mental processes, ugye angolban tudunk beszélni, nem tudatos elme folyamatokról, nem tudattalan elme működésekről, magyarban ezek elég furcsa. Ezt mondjuk így az oktatás, meg a szövegfordítás során lábjegyzetek, vagy zárójelek révén megpróbáljuk enyhíteni ezt a kérdést. azért nem olyan drámai ez a kérdés, mert azért az igazi filológiáját ismerve a dolognak, a 17. századtól Fehér Márta, ha itt van, még ki fog javítani. Szóval én például összeszámoltam a 17.-18. századi angol nyelvű alapvető, mondjuk így, elmefilozófiai munkák, Locke, meg Hume és másoknál, hogy milyen gyakran használják arra a problémára, amivel ők foglalkoznak, az az ember lelki jelenségei, a soul kifejezést. És akkor kiderül, hogy amikor a soul szót használják, akkor csak vallás, hit és tudomány viszonyáról beszélnek. Abban a pillanatban, amikor arról beszélnek, hogy milyen az ember emlékezete, vagy bármi konkrét lelki jelenségről, akkor azonnal a mind kifejezést használják az angol. Egyszer le se írja, már a 17. században. Szólt csak akkor írja, amikor arról beszél, hogy például negatívan azt mondja, hogy én nem akarom megsérteni a püspököt, ezért nem beszélek arról, amit ő léleknek ért. Bocsánat. Én ezt most lehatárolom, és ezt mentőlnek nevezem, pont azért, hogy nehogy egyházi bíróság elé állítsanak. Tehát azért azt akarom mondani erre, hogy a probléma a magyarban most feszül, a szóhasználati probléma, az angol ezt a problémát megpróbálta megoldani 300 évvel korábban.
Egy kis kiegészítés lehet ezzel kapcsolatban? A mi szemszögünkből ez valóban reális, ez a probléma a terminológia használatában, mert amikor mi például ezt a lélek szót használjuk, akár amikor a szanszkritból fordítunk, mi a szanszkrit átmá szót fordítjuk úgy, hogy lélek. És az átmá a szanszkritban egy másik gyártott szóval azt mondhatnánk, hogy az önvaló, vagy maga az élőlény, egy tudatos lelki egység, egy örök élőlény. Még a magyar köznyelvben, vagy akár a pszichológiai nyelvezetben a lélek az inkább a mentális tevékenységeket jelenti, ami a védikus modellben, hogyha itt megnézik, ezek a körök, szóval az, amit mi finom fizikai testnek nevezünk. Tehát a pszichológia a mi szemszögünkből nézve a finom fizikai testet nevezi úgy, hogy lélek, mi pedig az élőlényt magát nevezzük úgy, hogy lélek, jobb szó hiány, mivel a magyar nem egy nagyon filozófikus nyelv. Szóval ezt valóban nagyon fontos tisztázni. De az érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy a modern tudomány, legalábbis a fővonulatát tekintve, mind a testtől független elme létezését, mind pedig a testtől független léleknek a létezését tagadja, vagy figyelmen kívül hagyja, még a védikus szemlélet szerint ezek önálló létezők, és amit a pszichológia tanulmányoz, az nem csak az anyagnak a szüleménye, hanem az egy önálló egység, sőt, mi több, ez az egész finom fizikai test, ami a gondolatainkat, érzelmeinket, vágyainkat tartalmazza, ez a lélekvándorlás folyamatakor szállítja a lelket egy következő testben. Szóval azok a mentális képek, vágyak, alapvető mentális jellemzők, amik jellemzők ránk a jelenlegi életünkben, azok a következő életünkben is megjelennek.
Elnézést előttem szólt vitapartnerhöz, szeretnék csatlakozni meg a kolléga úrhoz, aki felszólalt. Alapvető fordítási problémák is húzódnak itt a mélyben. Ha már, hogy más nem mondjunk, az a szó vagy kifejezés, hogy transzcendens. Szó szerint mit jelent? Tudatunkon, ismeretünkön túli. A pillanatnyi ismeretünkön túli. Nem biztos, hogy 200 év múlva itt fognak tartani ismereteink. Tehát nagyon könnyen elképzelhetjük, vagy hihetjük, ha emberiség lesz még a Földön persze, hogy 200 év múlva ez a szendens és transzcendens határ egészen máshol fog húzódni. Tehát végül is ez egy munkahipotézis csak, hogy mit nevezünk ennek, és mit nevezünk annak. Egy másik kérdés, ami professzor úr előadásához kapcsolódna, hogy illetve két kérdés. Az egyik az, hogy tegnap volt szerencsém meghallgatni Haydn teremtés oratóriumát. Láttam a kottát, hallottam és láttam a hangszereket, hallottam és láttam a kórus tagjait, a szólistákat. De ez még nem Haydn teremtése. Ezekből az összetevőkből mitől lesz Haydn teremtése, vagy Beethoven 9. szimfóniája, vagy bármi. Nem ugyanaz, a sok összetevőből nem jön ki a végeredmény. Ott valaminek kell lennie, nyilván Haydn szelleme, most mindegy, hogy milyen szót használunk hozzá, hogy milyen alkalmatlan kifejezést teszünk egy fogalom vagy egy képzet helyébe, valamilyen fogalmat, valamilyen szót kell használnunk, hogy beszélni tudjunk róla. Most ez tovább is visz egy lépcsőfokkal. A néprajz ismeri azt az eszközt, amivel minden nép él, hogy nem ismer egy jelenséget, de tudja, hogy van, érzi, hogy van, ezért elnevezi, hívén azt, hogy ezzel hatalmába keríti, uralma alá keríti. Nem biztos, hogy uralkodik rajta, de ő ezt hiszi, és ebben reménykedik, tehát alkalmaz egy kifejezést rá. A tudomány ezt úgy nevezi, hogy munkahipotézis dolgoz ki rá, vagy alkalmaz rá, vagy alkot rá. A tudomány sem ismeri tulajdonképpen azt, amit éppen vizsgál, csak részben, de valami munkahipotézist kialakít rá. És egy harmadik tulajdonképpen, ez is a tanár úrnak a előadásához egy pessimista hozzászólás, vagy kiegészítés talán, ha megtetszik engedni. Tetszett emlegetni a vallásháborúkat, akár a moderneket, akár a középkoriakat. Nekem az a szende meggyőződésem, hogy lehet, hogy vallásháborúnak divat tekinteni, vagy szokás tekinteni, de én azt hiszem, hogy a északír konfliktus nem vallásháború. Az írek szabadságharca a századokkal ezelőtt őket megszálló angolok ellen. A skótoki ugyanez volt évszázadokon keresztül, a velszieki ugyanez volt évszázadokon keresztül, a mostani közelkeleti problémák bármelyikét nézzük. Voltak éppen mindegyiknek a magjában és a gyökerében ott van egy néhány száz éven keresztül zajlott, valamilyen formában nem is túl kézzel zajlott megszállás, gyarmati uralom, és persze, hogy a mostani háború, vagy a mindenkori küzdelem ez ellen általában nem adekvát eszközökkel folyik, és általában kilátástalan, nem hozza meg a végeredményt, de voltak éppen a magja egyiknek sem a vallás különbség, legfeljebb azt mondják rá, vagy azt mondták rá. És hát a harmadik, ami ehhez kapcsolódik, hogy végül is attól, hogy valamilyen vallási rendszer, filozófiai rendszer mögé beraknak egy, illetve bocsánat, filozófiai rendszert olyanok képviselnek, akik méltatlanok erre, attól még nem biztos, hogy a filozófiai rendszer rossz.
Köszönjük szépen, azt hiszem, köszönöm, hogy szépen. Mindannyian értjük, hogy mire gondolt.
Hát én nem, most azt várjuk, hogy kommentálj.
Nem, csak azt,
hogy ja, én csak annyit mondok, azzal az oldalával én tökéletesen egyetértek, hogy számos beszédmódunk természetesen a belső folyamatainkról ugyanolyan gyorsírásos kifejezés és ugyanolyan integrációs problémákat vett fel, mint ahogy szimfóniákról beszélünk, hogy mit értünk az, hogy 9. szimfónia, nyilván nem az egyes előadását, a pont tegnap esti előadást és így tovább. Tehát ebből a szempontból a lelki jelenségekről való beszédmód problémái nem különböznek a legtöbb kulturális jelenségről való beszédmód problémáitól.
Most csak bocsánat, visszaélek itt a helyzetemmel, de ez szerintem fontos kérdés, az előbb elfelejtettem, hogy nagyon komolyan elhatárolódott azt mondta, hogy nem vizsgálnak módosult tudatállapotokat, parajelenségeket is.
Én azt mondtam, hogy én.
Igen, csak azt akartam mondani, hogy amikor például a tudomány olyasmiket vizsgál, hogy kutatja a skizofréniát, kutatja az epilepsziát, vagy maguk a Williams-szindrómás gyerekeket, akkor azért bizonyos helyzeteket igenis kutatnak azért, hogy pontosabban megértsék azt, hogy mi az agyműködés, a tudat, az elme.
Hát én ezt csak arra mondtam, hogy nem akarok belemenni az arról való vitatkozásba, hogy hogyan értelmezzük mondjuk ezeknek a folyamatoknak egy részét, ami hagyományos analitikus gondolkodásmódunk segítségével, szóval számos
Csak egy példát, nem akarom megbántani Tasi kollégát, ugye azt mondta válaszként, amikor beszéltem arról, hogy a gyereknél kibontakozó rendszerben más a helyzet, mint a felnőtt rendszerben. Azt mondta, nem, a felnőttnek is agysérülés után újra meg tudom beszélni. Most itt az analitikus tudós pontosan azt elemzi egész részletesen, hogy milyen fonetikai, milyen hangtani különbségek lesznek. A félagyú gyerek 5 éves kora előtt kialakult beszéde, és a vasúti agysérült 50 éves korában újra elsajátított beszéde között. Óriási különbségek lesznek. Tehát most azzal egy ekkora közönséget én nem akarok untatni, hogy ennek a részleteiből belemenjünk. Tehát az ilyen egyszerű ellenpéldáknál a tudomány maga az unalmas táblázatoló módján minden részletben megpróbálja összehasonlítani, amikor azt mondja, hogy eltér a felnőtt korba folyó rehabilitáció eredményeként létrejött nyelv, és a kora gyermekkori agysérülést követően létrehozott nyelv. Tehát ennek számos, mondjuk unalmas technikai részlete van. Ezek olyan részletek, hogy hát ebből írják a vastag dolgozatokat, hogy pontosan hogyan, csak egy példát mondjak, mondjuk a hasonló ilyen helyzetekben a szibilánsok, tehát a sziszegő hangok szerkezete, vagy a Afrikát, C, Z, T, J, ilyen típusú hangok a magyarban igen nehezen alakulnak ki felnőttkori agysérülés után. Szóval ezek ilyen pici részleteket
érintenek. Ezzel nekem nincs vitatkozni való, bizonyára van különbség egy felnőttkori agysérült rehabilitációja és egy fiatalkori agysérült rehabilitációja között. Ez a jelenség én szerintem éppen úgy értelmezhető és magyarázható a monista vagy materialista elmélet alapján, mint a mi dualista elméletünk alapján. Azt hiszem, nincs vita téma.
Azért, hogy legyen vita, mondok valami csúnyasságot. Miért? Felnőtt korra elfárad a lélek?
Nem, mert létezik az anyagi test is. Létezik, és a bejáratott dolgok lehet, hogy hosszú idő alatt jobban bejáratódnak, és azért, ha akkor változik meg valami, akkor nehezebb regenerálni. Ez a mi számunkra ugyanúgy elképzelhető, de ugyanúgy lehetségesé teszi azt, hogy maga a szervező erő az az agy fölött áll. Ugyanúgy, mint amikor egy gépsorból, vagy egy autógyárba tönkre megy 3 gép, gépek nem javítják ki saját magukat, és nem kezdenek el egy új rendszert, hanem van valami magasabb szervező erő, ami létrehozza az újfajta szisztémát, hogy a kiesett részeket pótolják. Szóval ez ugyanúgy dualista magyarázattal kényelmesebb értelmezhető, és nem látok okot, hogy elutasítsuk ennek a lehetőségét, főleg, hogy nem tudunk helyette egy konkrétat magyarázni, nincs egy konkrét levezetés, hogy akkor hogyan történnek ezek a dolgok. És ebből a szempontból felhívnám a figyelmet, hogy ez a kijelentés, hogy a test és lélek egy, vagy mi úgy tekintjük, hogy a test és lélek egy, amit ön említett, az egy szemléletmód, egy filozófia, egy világnézet, amely szerintem felvállalható, és valaki elmondhatja, hogy ő abban a modellben gondolkozik, de nem jelenthetjük ki úgy, mint abszolút igazság, hanem ugyanúgy magyarázhatjuk a világot, a tudati jelenségeket, saját magunkat úgy, hogy a test és a lélek az kettő, mi különállóak vagyunk, vagy a tudatunk különálló a testtől, és az én számomra úgy tűnik, hogy akkor nem is kell figyelmen kívül hagynunk ezeket a jelenségeket, amelyekről ön most nem beszélt, mert ez alapján, a modell alapján ezek is értelmezhetők. Ezért tekintem én ezt egy magasabb rendű modellnek, mert ebbe beleférnek azok a jelenségek is, amelyek részjelenségek, amelyeket mondjuk a tudomány vizsgál, de beleférnek azok az extrém esetek is, amelyek mondjuk úgy, hogy tabu témák, mert annyira extrémek, hogy nem tudunk rá magyarázatot a materialista modell alapján.
Én biztos vagyok abban, hogy a tudománynak van arra válasza, és vizsgálja, hogy miért van az, hogy az embereknek szükségük van spiritualitásra, tehát van egy ilyen igény, amivel találkozunk, és hogy miért van az, hogy van, akiknek nagyobb az ilyen igényük, van, akiknek kevésbé. Tehát önmagában ez a jelenség is a kutatás tárgya.
Jó, hát ez biztos, igen, csak ez nem jó egy ilyen típusú a dolog szubstanciájával kapcsolatos vitába előhozni, mert akkor ez ugyanakkor a spiritualista megértelmezhetné, hogy milyen, mit tudom én, szegényes, anyagi, földhöz ragadt okokból vagyok én egy analitikus, tudományos elkötelezettséget, szóval ebben teljesen igaza van. Természetesen a szociálpszichológiának nagy témája, legalább William James óta maga, nem csak a vallásos élmény módozata, hanem az, hogy az élményekre miért van szükség, mi a szerepük. Ez mind így van, vagy Durkheim óta. Maga ezt sokkal jobban tudja, csak ezt a mondjuk a lélek, a tudat, szubstanciális kérdéseivel vitatkozva ezt előhozni, ez olyan, hogy akkor az ember a vitapartner szociológiai útját akarja megkérdőjelzésként felhasználni. Ez nem helyes.
Akkor most nem használunk fel semmit, hanem elnézést kérek, de tényleg elment az idő, úgyhogy lélek még nem fárad, de a test az éhes. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és ha jól tudom, akkor az interneten majd megtalálják azt legalábbis rövidített változatban, amit elhangzott a konferencián.